Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, ami talán azt gondolom, hogy a sportolókat, sportmenedzsereket és nyilván a közgazdászokat is leginkább foglalkoztatja, gondolom én, hogy a válság, ami ugye 2008-ban kezdődött és tart most már 3 év, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, mennyiben alakította át a sportüzletet, a sportfinanszírozást, támogatást, akár Európában, akár Magyarországon?
Én azt látom, hogy koncentrálódik a finanszírozók. És ugye a sportoknak általában a saját bevételeik, amelyek eltartják őket. Ennek a látványos sportokban a közönséghez kapcsolódik, illetve a televíziós bevételekhez. Minél erősebb, minél jobban rangsorolt egy klub, annál nagyobb a összegszerűen és arányaiban is a televíziós bevétel. Minél hátrébb sorolódik egy bajnokságban, annál inkább erősebb a közönséghez kapcsolódó bevételek a piaci modellben. Illetve a szponzoroktól származó bevételek is koncentrálódnak elsősorban azokra a területekre, ahol kiemelten, garantáltan megkapják azokat a megjelenéseket, illetve azokat az imázsokat, összetevőket, amelyeket várnak, és inkább a kisebb, közepes versenyek kerültek ebből a szempontból bajba. Ugye, ahol, amit a közönség finanszíroz, akár nézőként, akár sportolóként a szabadidőiparban, ott persze nagyon érzékenyen érinti a sportipart a válság, hiszen a sportoláshoz kapcsolódó szolgáltatások egy olyan igényt elégítenek ki, ami az igényi hierarchia magasabb fokán vannak, tehát amíg az embereknek nincs pénzük öltözködni, iskolába járatni a gyereküket, alapvető élelmiszereket megverni, akkor értelemszerűen az, hogy elmegyünk egy mérkőzésre vagy egy golfklubba, akkor ezek a típusú költések lecsökkennek. Tehát ahol piacgazdaság működik, ott nyilvánvalóan minden más ágazathoz hasonlóan egyfajta ilyen visszaesés mutatókat hozó meg, akár jegyárokban, bevételekben, vagy pedig a sportra költött összegekben.
Mennyire működtek, vagy működnek az ökölszabályok mondjuk az elmúlt néhány évben? Tehát amikor a válság kivontakozott, akkor lehetett azt sejteni, vagy meg lehetett azt jósolni, hogy melyek lesznek azok a sportágak, és nyilván erről majd egy picit beszélünk, de mondjuk amelyek Magyarországon vagy Európában bajba kerülhetnek, és melyek azok, amelyek mindenképpen át fogják vészelni a válságot?
Sokat beszélgetünk erről, itt az Inforádióban is erről. Nem láttuk előre a válság mélységét, kiterjedtségét. Most már látjuk, hogy egy hosszabb időszakú válsággal kell szembenézni. Tehát nem akarok utólag akkor okosnak látszani, inkább utólag tudom visszavetni, úgy látszik, hogy az erős sportágak, tehát a labdarúgás, az amerikai futball, azok a nagy látványsportok, amelyek a televízióban jelentős szerepet játszanak, megerősödve kerülnek ki, tehát a versenyben megerősödve kerülnek ki, még ha adott esetben számukra is szűkül is a tér. És azok a sportágak, amelyek kizárólag, vagy teljesen vagy nagy mértékben a közönségbevétel, a piaci bevételektől függnek, és nem ennyire frekventált sportágak, ott nagyon érzékenyen érződik ez a válság.
Például, itt mire gondol ezt? Azért kérdezem, mert azzal együtt, hogy mondjuk Magyarországon a labdarúgásnak a megítélése olyan, amilyen, erről fogunk majd nyilván beszélni külön szintén a labdarúgásról, mellette nagyon sok olyan sportág jelent meg, vagy nőtt fel, amelyek nagyon komoly tömegeket mozgatnak. Átalakítja ez mondjuk egy országon belül a sportüzletet?
Jelentősen. Az elmúlt évtizedekben, tehát én egy olyan másfél évtizede látom, a gyökereit nem tudnám megmondani, az átalakulás megy végbe Európában, és most csak Európáról beszélve, hogy miközben azt látjuk, hogy a formális sportban résztvevők, tehát a sportegyesületek száma, vagy a sportolók száma nagyon sok országban csökken, Magyarországon is, de Nyugat-Európában is, aközben a sportolási aktivitás nem csökken. Minden köszönhető ez? Két oknak, vagy két területre vándorolnak át idézőjelben a sportolók. Egyrészt az úgynevezett informális sportban, tehát azokban a sportokban, amelyek nem jelennek meg piaci tevékenyünk, például a kocogás klasszikusan ilyen. És ez megint egy nagyon értelmes alkalmazkodás lehet egyébként a válsághoz zárójelben mondva, hiszen ha nincs pénzem, de mozgásigényem van, azért a Városligetbe, a Margit-szigetre le lehet menni futni. Ha sok pénzem van, akkor pedig fitness teremben futópadozok, akár legkiválóbbakban. Tehát ez az információ, és ez nem csekély, hiszen ha nem csak a kocogástra kell gondolni, de például az otthoni tornára. Én azt látom, hogy Magyarországon és Európában is mérhetően megjelent az a elsősorban női fogyasztói réteg, aki otthon valamilyen típusú fizikai tevékenységet végez, akár DVD-re vagy anélkül. Nagyon érdekesek az új technológiák, amelyek már tényleg valós helyzetben jelentenek meg, ezek a wifi technológiával ellátott készülékek kínálnak szinte valós sportolási élményt házon belül is, ez az egyik. A másik pedig hát klasszikusan szolgáltatásként veszük igénybe. Nagyon kevés magyar felnőtt sportoló mondjuk tagja egy úszó egyesületnek, miközben sokan úsznak. Hát világos, megvesztük az úszoda jegyet, elmegyünk úszni és úszunk. De mint igazolt sportoló, mint egyesületi tagok nem jelenünk meg. Tehát ez egy érdekes tendencia, és ez meglátszik. Egyrészt azt érzékeljük, idézve, hogy válság van az egyesületi mozgalomban. És ez egyébként az Európa Uniónak egy régi problémája a sporttal kapcsolatban. Ők ezt nagyon szeretnék, tehát akik ez ügyben felelős politikusok az Európai Unióban, folyamatosan próbálják programokat kidolgozni az egyesületiek szféra megerősítésre, mert valóban egy közösségi teret jelent, vannak nevelői funkciói, társasági funkciói, amelyek nagyon fontosak. De hát azt kell látnunk, hogy ez a típusú szolgáltatási modell, ami egy kis, nem csak a látványsportokban jelenik még mindegy amerikanizálódásként, hanem a szabadidősportban is, azért ez teret nyer. Tehát az hogy én minőségi szolgáltatásként tudok sportolni, és nem egyesületi tagként, ez igenis versenyképes, sőt egyre inkább versenyképes, ami jelentősen átalakítja a sportot.
Ha már itt ugye említette az új technológiákat, akkor, és pont erre gondoltam, amikor említette azt, hogy nagyon sokan otthon vagy egyénileg űznek ilyen különböző sportokat, hogy ez mennyire teremtette meg a saját üzleti szféráját, hiszen ugye itt a DVD-ket említette, nyilván erre ráállt egy iparág.
Hogyne. Néhány évvel ezelőtt az amerikaiak vették ezt észre, hogy miközben a fitnessipar, amely évtizedekig jelentősen folyamatos, biztos növekedést mutatott, megállt a növekedésben, sőt, gyenge stagnálásba, visszaesésbe váltott, miközben jelentősen nőtt az otthonra eladott eszközök, tehát tornaeszközök, vagy pedig ilyen DVD-knek a száma, ami egyértelműen mutat, tehát én nem veszem én is ezt a típusú tendenciát, hogy ez egy mérhető piaccá vált. Nem véletlenül áll rá ez az új technológia is, tehát hogy megteremtenek a kiber szerűségét is. A nagyon nemes szoftvergyártó cégek állnak rá, tehát hogy is mondjam, nagy tere van ennek.
Európában egyébként hasonlóan reagált a sportüzlet, maga a sportélet a válságra, mint akár Amerikában vagy a világ más részein?
Én azt gondolom, hogy igen. Ez azért annak köszönhető, hogy a sportüzlet globalizálódik. Nem csak a térben, tehát televíziózás által az amerikai futball számunkra is elérhetővé válik, hiszen prime time-ban vagy vasárnap adóval, ha külföldi adót tudunk fogni, ha nem, akkor a magyar adón 10 óra, akkor, de megnézhető idősában van például amerikai futball, elérhetővé válik, hanem ennek a technológiája is globalizálódik. Azért most mondom, Premier Liga nem az amerikai eszközökkel, de amerikai típusú ligaként működik, az UEFA bajnokok ligája szintén az amerikai sportipar mintájára szerveződik, de említhetném egyébként a FIFA futballvilágbajnokságát is, szép csendben azért ez az átalakulás ott is végbe megy. Tehát mivel a technológiák nagyon hasonlóak, hasonlóképpen állítjuk elő a szolgáltatást, nagyjából ugyanazok a gazdasági törvényszerűségek igazak rá, értelemszerűen a válságra adott válaszok, illetve annak a mozgás környezete, vagy annak a környezete is hasonló.
Egyértelműen könnyebb azoknak a sportágaknak a helyzete, azokban a sportágakban működő kluboknak, egyesületeknek a helyzete, amelyek mondjuk a nagy globális sportágakban értekeltek?
Igen, mert egyrészt van egy jól működő rendszerük, amely a közönségbevétel, televíziós bevétel, szponzori szent háromságból meg tud élni. Amely, ha csökken a kereslet, akkor ahhoz tud alkalmazkodni. Tehát nem véletlenek az NFL, a Nemzeti Futballligának Amerikában sokáig lebegett, hogy lesz egyáltalán idénye, hiszen a lockout fenyegetett, tehát hogy elmarad az idény, de megegyeztek a kölcsönös idény, és végül is az amerikai kosárlabda is felmérte azt, hogy ha ebben a verseny, válság és verseny helyzetben kihagy egy évet, akkor az szinte beláthatatlan veszteséget vagy hátrányt jelent számukra, úgyhogy előbb-utóbb ők is beleálltak abba, hogy elindul az idényük, nem maradhatnak ki. Mert hogy élesedik a verseny, bármilyen mókás ebben az országban, ugye a Tanú című filmre üt sok embernek eszébe, ugye csapásokat kapunk, csapásokat adunk című rendszerben, aki most lemarad ebben a versenyben, könnyen elszállhat, mert hogy az erőforrások koncentráltá válnak. Az emberek pénzköltése is koncentrált, és a vállalati televíziós költések is, gondolom az Inforádió is racionalizál, beosztja azt a pénzt, amit be tud szedni. Mindenki így van vele.
Kanyarodjunk vissza egy picit Magyarországra, és hogyha Somáson kellene értékelni, akkor mennyire tartja egészségesnek azt a modellt, vagy fenntarthatónak, ugye ez egy hogy divatos kifejezéssel éljünk, ami Magyarországon mondjuk az elmúlt 10-11 néhány évben kialakult a sportfinanszírozásban. Most gondolok akár az arányokra, tehát akár arra, hogy mi az, ami a nézőktől származik, mi az, ami mondjuk költségvetési támogatás vagy szponzoroktól. Tehát hogy látja ezt a rendszert egyelőre csak Somásan?
Somásan nehezen áttekinthető. Tehát egy olyan, azt lehet mondani, hogy nem életképes modell működik, 20 éve, de ha hátrább menjünk, akkor több évtizede.
Tehát nem kellene, hogy működjön elméletileg?
Elméletileg nem kellene működik, és egyébként köszönjük szépen, jól megvan. Egész pontosan nem így van. Tehát folyamatosan nyikorog a rendszer, miközben szerintem szoros összefüggés van a között, hogy milyen a sportolási aktivitás Magyarországon, és a között, hogy hogyan működik a magyar sport szervezeti rendszere, és hogyan finanszírozódik a sporttevékenység.
Mi az, ami egészségtelen benne? Tehát ami mindenképpen jó, hogy fenntartható, és látható, hogy működik, de nem lenne jó, hogyha hosszú távon így maradna. Tehát mi az, amitől mindenképpen meg kellene szabadulni ennek a rendszernek?
Hát ez egy, ugye nincsenek bölcsek senkinél. Tehát amit én gondolok erről a dologról, az egyfajta vélemény, markáns vélemény. Én szerintem az a probléma, hogy az a sportpiaci működési rendszernek nem teremtettük meg. Aminek a legfőbb oka az, hogy félünk tőle. Ugyanis a magyar sport jól kimutatható társadalmi öröksége folytán, már Kossuth Lajostól le tudnám vezetni, de triatlon után mindenképpen egy sajátos társadalmi funkciót látott, kicsit úgy, mint az irodalom. Tehát nem egy költeményben beleláttunk valamit, beleolvastunk valamit, ugye elénekelte Cseh Tamás helyettünk azt, amit gondoltunk. A sport ugyanígy volt. Kifejezte a nemzeti együttvétartozást Trianon után, vagy a szocializmus felsőbbrendűség. Ebből fakadóan a politika és a közpénzek nagyon sokat szerepet játszottak a sportban, és elsősorban különösen a II. Világháború után a teljesítmény, tehát aztán egyre inkább letisztultabb módon az olimpiámban megjelenő aranyérmekben. Nem akarom ezt ide visszavezetni, csak illusztrációként mondom. Tehát nem nekünk, a politika számára, és egyébként van társadalmi bázisa is, az, hogy mondjuk legyenek eredmények, felmutatható eredmények, azok fontos értékek. Hogy milyen fontosak, ezért megint beszélgetni. De viszont állt egy olyan rendszer, amiben a sport tulajdonképpen egyet jelentett azzal, hogy ki tudunk-e termelni a rendszer maga. A gyerekkortól valahol a végéig olimpiai érmest vagy aranyérmest. Az, hogy ez hány gyereket vonzásban, vagy ténylegesen vannak-e sportoló gyerekek, vannak-e sportoló felnőttek, az ebben a rendszerben csak gondot jelentkezett, most a múlt időről beszélek, aminek az örökséget sajnos visszük. Visszakanyarodva az eredeti témához. Tehát az, mert hogy ha ezt a dolgot elengedjük, és azt mondja, hogy mindenki abból sportolja, amennyi pénze van, és mint láttuk, tehát amiről beszélgetünk, már ténylegesen működik egy bizonyos szinten, de hát az a kényes kérdés vetődik fel, hogy mondjuk mindenki, tehát az vívjon, akinek van pénze. Na most akinek, arra nagyon kevés embernek van pénze valószínűleg, vagy nem annyira divatos most Magyarországon, hogy egyébként mondjuk olimpiai szereplésre, vagy pláne aranyérmes karcsapatot, ahol három ember is kell, legalább összetudjunk szedni ebből a pénzből. Nem tudjuk, hogy összetudjuk, mert sose próbáltuk. De feltétlenül mindenki azt prognosztizálja, ha azt mondjuk, hogy akkor teremtsük, tehát működjön ez saját piaci alapon, tehát nem állami támogatásokból működjön a rendszer, attól tartunk, hogy akkor hát bizony olimpián kevésbé leszünk sikeres, meg úgy egyáltalán kevésbé leszünk sikeresek. Ez a mese egyik fele. A mesének a másik fele az, hogy miközben fontosak voltak az eredmények, gyakorlatilag olyan voltunk eredményorientáltak, hogy kipasszíroztunk a rendszerről, most sport, politika, sportigazgatás mondom, mindent, amit lehetséges. Ilyen értelemben joggal mondja a sport, hogy rendkívül költséghatékonyan dolgozik. Nevezetesen az infrastruktúra elmaradt ebben a rendszerben. Tehát ténylegesen joggal mondják a versenyzőink, hogy egészen brutálisan elmaradtak azok, és nem csak a stadionokra kell gondolni, nem csak a felkészülési termeknek, hanem a mögött lévő tudományos, orvosi, technológiai háttérre, ami hát ténylegesen elmaradott a rendszerben. De ez megint, ugye megint belecsúsztunk abba, hogy az eredményorientált sportban hiányzik a rendszer, és akkor vegyük azt hozzá, hogy milyen mértékben hiányzik az általános sportkultúrához hiányzó infrastruktúra. Tehát ugye a Margit-szigetre vagyunk büszkék, a futópályánkra, ami azért az se tökéletes, amiből valószínűleg egy ilyen, valaki most azt mondta, hogy amiből kéne 500 Budapesten vagy ebbe az ország. Nem feltétlenül. Megint hadd mondjak egy példát, talán nem tartom fel a rádióhallgatókat, hogy nem az a kérdés, hogy építünk-e pályát, ha van-e forintunk, vagy nincs. Az a kérdés, hogy benne van a gondolkodásunkban, hogy ha van egy közpark, abban például valami úgy gondozzuk ezt a közsportot, hogy az sportolásra is legyen alkalmas. Én a Városligetben szoktam futni, ott kitapostuk magunknak futók azt a típusú pályát, ahol futunk, de egyébként normális, és ez nem kell drága, sok 10 milliós technológiával építeni valamit. Brüsszelben azt látom, hogy a parkokban hagynak egy sávot, szépen kulturáltan full föld sávot gondozva, ahol egy futó el tud szépen futogatni. És a gondolkodásban van benne, hogy a sportolás az egy fontos része az életünknek. Na, ez a típusú gondolkodás nem jön át, vagy nem alakul ki bennünk, addig a sportvesztő pályán van.
Ha egy picit megfordítjuk a kérdést, akkor közelítsük onnan, hogy nyilvánvalóan nem működik a sport, a sportüzlet, a sportnevelés nyilván nem működik állami támogatás nélkül.
Igen.
Működik? Mert csóválta a fejét, hogy a hallgatóink ezt nem látták.
Hát én ebben óvatosan bánnék, mert tehát emellett tehát pontosan kell tudni, hogy mi az, amit az állam támogat, mert ugye a professzionális sport elviekben az állami támogatás nélkül működik. Tulajdonképpen a szabadidősport is anélkül, hiszen én fizetem meg az úszoda díjat, és én amit kifizetek, ezért szolgáltatást kapok. Persze, ott jön be az állam, hogy amikor kifizetem az úszodai díjat, nem a valós árát fizetem meg, mert valamilyen módon ezt támogatja.
Erre vonatkozott volna igazából a kérdés, hogy mi az, amire ön szerint, vagy mi az, amire mondjuk egy egészséges modellben, egy fenntartható modellben az államnak mindenképpen költenie kell, amikor sportról gondolkodik? Nyilván vannak erre modellek, tehát most nyilván nem mi ketten fogjuk ezt itt kitalálni, hanem gondolom ennek vannak jó gyakorlatai a világban.
Nagyon sokféle gyakorlat van. Tehát a sport az tényleg egy olyan ágazat, aminek nincs Európában olyan típusú egységes Európai Uniós modellje, amit be kell állni a sorba, és csinálni kell. Mindenki a saját környezetéhez igazítja, és ebben többféle modell van. Azért azt gondolom, hogy ahol a sport működőképes, valamilyen módon megpróbálnak a lényegét megragadni a dolognak, hogy bármilyen modellt is nézünk. Tehát az a nagyon fontos, hogy azt a típusú kapcsolatot, hogy az én sportolok, hogy én, és ehhez én hozzájárulok, és aki engem kiszolgál a sportolási lehetőséggel, akár edzőként, akár egyesületként, akár fitnessklubként, kölcsönösen egymásra vagyunk utalva. Tehát az én edző, tehát az én fitness termem tulajdonosának, az edzőmnek, vagy az én csapat, vagy egyesületemnek, vagy csapatomnak, akinek a szurkolók, az közvetlenül rá van idézelbe kényszerülve, hogy kiszolgáljon engem, mint fogyasztót, mert valamilyen módon a végén az én pénzemből él. Ez akkor is igaz, ez fontos hangsúlyozni, ha majd esetleg beszélgetünk mondjuk az angol futball finanszírozásáról, és ott is azért az alaptörténet arról szól, hogy tele van-e a stadion, és hogy mit fogyasztanak a szurkolók. Ha ez nincs meg, ha ez elszakad bármilyen ok folytán, ez a típusú egymásra utaltság és közvetlen kapcsolat, nem működik jól a sport. Hogy egyébként ez a kapcsolat milyen típusú, és hogyan lehet úgy támogatni ezt a rendszert, hogy közben ne gyengítse, vagy ne gyengítse nagyon a fogyasztó és a szolgáltató közti egymásra utaltságot, arra már létezhetnek finom technológiát.
Jelen van ma ez a szemlélet a magyar sportfinanszírozásban? Hogy látja? Tehát, hogy megjelenik ez? Meg is fordíthatnám, hogy ugye van egy csomó olyan sportág, amely, amiről beszéltünk, ugye, hogy tömegeket vonz, legalábbis felnőtt mondjuk a labdarúgás mellett jó néhány. Lehet, hogy nem akkora tömegeket, de mindenképpen tömegeket tud megmozgatni. Hogy például ez megjelenik-e, hogy lehet, hogy van X olyan sportág, amit talán régen úgy gondoltuk, hogy nekünk fontos, de ma már nem annyira eredményes, viszont van egy számos más sportág, ahol viszont komoly tömegeket lehet elérni, akár sportra nevelés céljával is. Tehát ez a fajta szemlélet megjelenik ma a magyar sportbizniszben?
Nagyon tagolt a magyar sportüzlet, mert ugye a szabad időiparban, tehát az, akinek nincs, nem franchise rendszer, vagy üzemeltet egy fitness klubot, az az ő tudatában abszolút benne van. Nyilván a saját vállalkozási képességei meg tudásától függően, de tudja azt, hogy ha nem megy be a termébe a gyúrni vágyó közönség, akkor ő nem fog megélni. És ha ő szeretné cserélni a 7 éves autóját egy 3 évesre, akkor még jobban szolgáltatást kell nyújtani. Tehát ez a típusú dolog működik. Most nyilván azokban most sportágaktól függetlenül, ha mondjuk a látványsportban nézzük, és azt mondjuk, hogy a közönség bevételem az össz a költségeinek mondjuk 10%-át jelenti, a televíziós bevétel mondjuk 15%-át, vagy 20%-át, akkor 30%-om. És akkor itt nézek. Ugye akkor jön a szponzor, szoktuk hozzá, de majd a szponzor kifizeti. Csak ugye az a baj, hogy mit csinálunk azok a sportágok, ahol mondjuk nem jelennek meg a világeseményeken. Mondjuk csapatsportágokról beszélek, vagy a másodosztályban jelennek, most nevezük ezt B-divíziónak, vagy bármi másnak a dologban. Tehát az irreális azt feltételezni ennek ismeretében, hogy egyébként tömegestől jönnének a vállalatok, hiszen azért a vállalatok mégiscsak azokon jól ismert nevekhez, nem ragozom a marketing egyszer egyet. De hogy a szponzorok is nyilván nagyon korlátozottak. És akkor azt mondjuk, hogy van egy költségvetésem, amit 40%-on, most mondtam egy számot, szabadon kezelje, de mindenki, tudom lefedni valós, tényleges üzleti szolgáltatási bevételek, és van egy 60%-os luk a rendszerben.
Ott jöhet az állam, nem?
Hát ez egy nagy kérdés, hogy vajon jöhet-e az állam, ha mondjuk azt mondom, hogy én szórakozni akarok. Tehát el akarok menni moziba, de az disznóság, hogy a Brad Pitt filmjét azt 1000 forintért adják a jegyet, tessék adni 150-ért, mert nekem az úgy kényelmesebb. De hát ha nem tudom, hogy mekkora állami támogatás van a mozin, de most magán mozi nézésem a filmgyártáson, azt gyanítom sem ennyi. Mert hogy miért is kéne? Miért is kéne mondjuk Nyíregyházán megfinanszírozni azt, hogy mondjuk Budapesten valaki a Franzstadtba szeretné megnézni a Ferencváros mérkőzését? Tehát ez nem feltétlenül, nem is reális, semmifajta, mindenfajta Európai Uniós irányelvnek ellentmond, de ezt nem értként használtam, csak példaként. De hát azt gondolom, a józan ésszel nem egyezik az, hogyha az emberek a szórakoztatását közpénzekből próbáljuk megoldani. Most amire célhoz is én direkt eltoltam ezt a kérdést, persze, az egy nagyon fontos kérdés, hogyha hogyha tényleg van egy egészséges társadalom, azt szemmeláthatóan, vagy jól érzékelhetően, forintosíthatóan társadalmi költségcsökkenéssel jár. Egy egészséges társadalomban, egy sportoló fizikai aktivitással gazdag társadalomban nyilván kevesebb a betegség, ami a tévékasszának jelent, bevétel, hogy hosszabb ideig élnek az emberek, kibővül a teljesítmény lehetőségük, ami a versenyképesség, munkaerőversenyben rendkívül fontos. Tehát ezek értékek. Nyilván megint hangsúlyozni kell, hogy persze megint a munka, egyéni munkavállalónak az érdeke ez, tehát az, hogy maga tud-e beszélgetni velem, vagy beteg és otthon ülő tápénzen, ez a maga problémája. Nyilván mindent megtesz azért, hogy el tudja rendesen végezni a munkáját. Én is így teszek. De egyébként a hasznagyógyszert, amit maga vagy én szedek, azt mások finanszírozzák, ha állami támogatás van benne, tehát mindenki jól jár. Ezt mindig el szoktuk mondani. Én van egy másik érve, amit még nagyon szeretem. Ugyanis az, ennek van lelkét, egy egészséges ember jobb kedvű. Hát mégiscsak jobb lenne egy olyan társadalomban élni, ahol kiegyensúlyozottabbak az emberek, mert jóban vannak a testükkel, vidámabbak. Szóval ez, szerintem ez a kicsit rossz lelkű, vagy nem rossz lelkű, bocsánat, ilyen rossz hangulatú országon is javítana ez az egészséges életmód. Jó. Tehát vannak közös érdekek, és ugye ezt szoktuk mondani, hogy ezért kell állni. Jó, csak mit támogassunk? Szerintem ebben a legfontosabb az, hogy az a típusú egészségtudatosság kialakuljon, amivel már én tudatában vagyok annak, hogy nekem erre költenem kell. Na most ez pedig nyilvánvalóan a gyerekek szintjén, hiszen az a típusú modell. Tehát nem, én azt gondolom, és ha modellek között választunk, nem az a jó irány, hogyha a sportolást támogatjuk magát, tehát odaadnak nekem pénzt, hogy én sportoljak, mert az el szokott keveredni a dologba, megmondom, gyengíti azt a rendszert, hogy azok, akik szolgálnak, mert előbb-utóbb nem én fogom odaadni, nem 10 millió ember fogja megkapni, hanem mondjuk 80 egyesület. És amikor egyesületeknél van a pénz, és nem a tőlem kapja a fizetést, az edző, hanem egy államtól, akkor nyilván a pártitkárhoz fog igazodni, nem hozzám, aki egyébként hozzájárnak sportolni. És ez szakad el. A gyerekeknél viszont ki kell alakítani. És klasszikusan ennek a terepe persze az iskola, és eljutottunk a klasszikus válaszhoz persze, hogy az iskolai sportolás, és nem a testnevelés önmagában, hanem az a fizikai aktivitási kultúra kialakuljon a gyerekeknél, de nem tartom haszontalannak ezt a kacskaringós utat elmagyarázni, nem olyan egyszerű a válasz, hogy persze az iskola, mert akkor beugrik az iskolai testnevelés, mindennapos testnevelés, akkor itt megálltunk. Az a fontos, hogy a gyerekeknek azok kialakuljon, hogy fontos, hogy sportoljanak.
Dénes Ferenc sportközgazdászatra én a ma esti vendégen, rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.